Egy új igehirdetési sorozatba kezdünk ezen a mai délelőttön, ami egészen júniusig tart majd. Tehát ez egy kicsit több, mint 3 hónapon keresztül tartó sorozat lesz majd. Láthatjátok, hogy egyaránt fontosnak tartjuk azt, hogy témák szerint tanulmányozzuk az igét, illetve azt, hogy egyszerűen csak a kezünkben vegyünk egy bibliai könyvet, és nézzük meg, hogy azon keresztül mit üzen az Úr. Az elmúlt időszakban így gondolkodhattunk az adakozásról, illetve a lelki ajándékokról. Tavaly tavasszal Márk evangéliumát tanulmányoztuk végig, a Márk drámával bezárólag. Ebben a tavaszi időszakban pedig Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelét fogjuk tanulmányozni. Azt a nagyon egyszerű metódust fogjuk követni, hogy egy-egy rövidebb szakaszt végig tanulmányozunk az igéből, és megpróbáljuk az ige mélységeig eljutva tanulmányozni azt az egy-egy hosszabb, rövidebb szakaszt. Úgyhogy így vágunk bele, tehát Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének a tanulmányozásába. Így olvassuk ezen a mai délelőttön az Efézusi Levél első fejezetének az első 14 versét. Így hangzik Isten igéje. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Imádkozzunk! Atyánk, szeretnénk ezzel a kitörő örömmel és lelkesedéssel dicsérni téged, mint ahogy Pál nem tudja megállítani a gondolatait és a tollát. Köszönjük neked, Urunk, azt a gazdagságot, amellyel megajándékoztál bennünket, és segíts nekünk most az ige tükrébe úgy belenézni, hogy hitelesen lássuk meg önmagunkat és téged is. Amen. Foglaljunk helyet. A vezetőséggel, illetve a házi csoport vezetőséggel a vezetőségi megbeszéléseink előtt biblia tanulmányozást szoktunk folytatni, egy fél-háromnegyed óra erejéig. A vezetőséggel a Timóteushoz írt első levelet tanulmányozzuk, mint akik a gyülekezet pásztorlására kaptunk elhívást és felhatalmazást, hogy minél jobban tudjuk ezt a szolgálatunkat végezni. A házi csoport vezetősége pedig egy 2 hónappal ezelőtt az efezusi levél tanulmányozásába kezdtünk, mert hogy ez a levél az, ami talán a legékesebben és a legátfogóbban tárja elénk azt, hogy hogyan gondolkodik Isten a megváltottakról, a gyülekezetről, és arról az új társadalomról, amit bennünk és általunk épít. És amikor azon imádkoztam, hogy mi legyen a tavaszi sorozatunk, akkor újra és újra ez jött elénk, hogy ez annyira jó, ahogy a házi csoport vezetőkkel tanulmányoztuk, hogy ez annyira gazdag és olyan fantasztikus ez a levél, hogy muszáj együtt is megnéznünk. Mégpedig abból a célból, hogyha Isten ennyire határozottan vezet bennünket, mint ahogy látjátok, hogy a gyülekezetünkből hogyan épül fel Krisztus teste, akkor nem kerülhetjük meg azt a területet, hogy ránézzünk önmagunkra, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Nem működhet jól egy olyan gyülekezet, ami bár ismeri a saját ajándékait, viszont a mély rétegekben nem tudja, hogy pontosan ki ő. És nyilván nem arról van szó, hogy teljesen tudatlanok lennénk ezen a területen. De szükségesnek látom ránézni, és nagyon határozottan elmélyülni abban a tudásban, amit a magunkévá kell tennünk, hogy pontosan tudjunk, hogy kik vagyunk mi, és mire hivattunk el. Mert persze valamikor a megtérésünk táján mindannyian foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Végigjártuk a törekvők óráját, a barátkozók óráját, az első lépések óráját, melyik gyülekezetben hogy hívják. És persze olvassuk az igét mindannyian, az efezusi levél olyan alapvető hitigazságokat foglal össze, amelyek megkerülhetetlenek, hogyha úgy szeretnénk működni, mint akik nagyon stabilan állnak azon a talajon, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, és mit szeretne Isten rajtunk keresztül véghez vinni. Pál apostol nekiereszti a tollát, amikor levelet kezd írni az efezusiaknak, és meg sem tud állni az első vers első betűjétől kezdve a 14. vers utolsó betűjéig. A görögben ez egy mondat. Hát tudott ez a Pál valamit. Leginkább egyik gondolatot a másikba szőni, de minthogyha azt éreznénk rajta, hogy annyira fontos az, amit mondani akar, hogy nem bírja abba hagyni. Hogy kigondol egy gondolatot, leírja, és már ölti is bele a másikat, mert az ahhoz a gondolathoz kapcsolódik, ami a következő. Így aztán egy 14 mondatból álló, végtelenül hosszú, összetett mondat keletkezik. És valahogy azt érezzük rajta, hogy ez mégsem megterhelő. Persze lehet, hogy első olvasásra nem értettünk belőle mindent 100%-osan. Semmi gond. Mindenki újra olvashatja otthon is. Nem is csak egyszer. Mert hogy annyira gazdag és olyan mély, hogy az megéri az erőfeszítést, hogy ezt kiaknázzuk. Pál apostol a hitünk gyöngyszemeit fűzi itt föl egyetlen hosszú, nagy gyöngysorra. És szeretné a gyülekezetnek a nyakába akasztani. Nézzétek, ezek vagytok ti. Tudtátok, hogy ilyen gazdagok vagytok? Tudtátok, hogy ez mind a tietek? Azt szeretném, hogy valamikor júniusra, a sorozatunk végére, Pünköst környékén fogjuk ezt befejezni. Addigra az legyen az érzésünk, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Határozott biztonsággal tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy kik nem vagyunk. Hogy akár itt bent építjük a Krisztus testét, a gyülekezeten belül, akár kint a környezetünkben sugározzon rólunk mindenféle szempontból, hogy mi azon a szilárd talajon állunk, ami maga a Krisztus, és amit senki nem vehet el tőlünk. A bennünket körülvevő világban nagyon sokan szenvednek attól a kérdéstől, hogy nem tudják, hogy kik ők. Hogyha megkérdezed, hogy te ki vagy, akkor nem igazán tudnak erre a kérdésre mit válaszolni. Mihez viszonyítsam magam? Ki vagyok én? Ki vagyok én valójában? Hát ezért élik a reneszánszukat, a különböző önismereti kurzusok, csapatépítő kurzusok. Az emberek keresik azt, hogy hová csapódhatnának, amivel definiálhatják a saját identitásukat. És az a feltett szándékom, hogy a sorozatunkban olyan masszív identitás tudatunk alakul ki, ami újra és újra ki fogja rúgni az ördög lába alól a széket. Ami újra és újra ki fogja rántani az ő lába alól a talajt. Mert hogy a sátánnak, a gonosznak a feltett szándéka, hogy te bizonytalan maradj. Biztos megbocsátotta Isten minden bűnömet. Biztos a mennybe megyek-e, hogyha meghalok. Jó hívő vagyok-e? Jól élem-e az életemet? Megértem-e azt, amit Isten mondani szeretne nekem? És ezekre a kérdésekre, hát már itt, ebben a felolvasott 14 versben benne van a válasz. Hát még ha az egész levelet végigolvassuk. Ez az első 14 vers, ez olyan, mint egy operának a nyitánya. Hogy minden dallam, ami majd később kifejtve előkerül, az ebben a 14 versben már jelen van. Az egész levélnek a tartalma egy-egy hang, dallam menetben benne van ebben a 14 versben. Hát attól ennyire tömör és burjánzó egyúttal. Pál apostol 7 darab lelki igazságot tár elénk ebben a 14 versben. 7 lelki igazság, amit hogyha tudsz, akkor ha beszélgetésbe elegyedsz a kollégáiddal egy kávé mellett, egy szünetben, hogyha a még nem hívő rokonodat, ismerősödet, barátodat kell erősíteni vagy meggyőzni egy területen, garantáltan tudni fogod, hogy mire a válasz. Ez a 7 lelki igazság, ez olyan, amire, hogyha ráállsz, azt egészen addig, még a mennyben találkozol az Úrral, senki nem veheti el tőled. Ezért javaslom, hogy amiket ide a jegyzetbe kigyűjtöttem, ezt tanuljátok meg. 7 szó vagy kifejezés, amelyek így hangoznak. Krisztusban Isten kiválasztott önmagának. Krisztusban Isten a fiává fogadott. Megajándékozott kegyelemmel, megváltott, vagyis megbocsátotta a bűneidet, megismertette veled az ő titkát, az örökösévé tett, és eljegyzett a Szentlélekkel. Ez a 7 igazság, hogyha a szívedbe gyökerezik, a legtöbb vihartól meg fog óvni. Nem azt jelenti, hogy nem fogsz belekerülni, de szilárdan fogsz belőle kijönni. Mert 7 alapvető lelki igazságról van szó. Na nézzük akkor egyesével ezeket az igazságokat. Az első az, hogy Isten Krisztusban kiválasztott minket. Már itt az elején szeretném leszögezni, hogy váltogatni fogom az egyes szám második szemét, vagyis a tegeződő formát, és a többes szám első szemét, amikor azt mondjuk, hogy mi. Mégpedig azért, mert a mai kereszténység hajlamos egy individualista szemléletre. Hogy azt mondja, hogy téged nagyon szeret az Úr. Téged kiválasztott az Úr. Te az Úr szemében csodálatos és egyedi és különleges vagy. És ez mind igaz. Csak egyúttal óriási módon megtámogatja azt a gondolatot, hogy minden rólam szól. Mennyire jó, hogy én vagyok ez. Mennyire jó, hogy én vagyok az, akit az Úr szeret, akiért meghalt. Aki a legbecsesebb a szemében. És ez igaz. De nem csupán. Nem önmagadban vagy az Úr szemében kedves, kiválasztott, szeretett és becses, hanem ebben a közösségben, a Krisztus testében. Mert nem téged vagy engem egyedül váltott meg az Úr, és emelt fel, hanem így együtt mindannyiunkat, akik hiszünk ő benne. Talán érzékeltétek, ahogy olvastam az igét, hogy az a kifejezés, hogy Krisztus, Krisztusban, vagy ő benne, ez 9 alkalommal fordul elő ebben a szövegben. Mert Pál apostol nem győzi hangsúlyozni, hogy mindazok az igazságok, mindaz a 7 lelki áldás, amivel megáldott bennünket, ez nem úgy általában véve igaz, nem akkor igaz, hogyha te Pafkó Tamás vagy, vagy te vagy, nem a 2 szép szemedért, vagy a nevedért, hanem ő benne igaz. Krisztusban igaz. Ha pedig ez a 7 lelki igazság Krisztusban igaz ránk, akkor az azt jelenti, hogy a gyülekezetnek egyre magasztosabbnak kell lennie a szemünkben. Egyre feljebb és feljebb kell emelkednie az Isten népének a szemünkben. Mert Isten szemében a Krisztus teste, a gyülekezet az, ami rendkívül drága, kiválasztott és fontos. Na, akkor ezzel a szemlélettel nézzük. Tehát, Krisztusban kiválasztott vagy. A kiválasztottság az azt jelenti, hogy valaki számára kiemelten fontos vagy. És azért használom ezt a kifejezést, hogy kiemelten, mert ez nem csak a tartalmára nézve igaz, hogy kiemelkedően nagyon-nagyon fontos vagy, hanem az etimológiáját tekintve is, hogy ki emel valahonnan az Úr. Kiemelten fontos vagy. Na, ezt a kiválasztottságot szeretném illusztrálni. Nem egy koktélt fogok itt keverni mindenkinek ezekkel az eszközökkel, hanem azt szeretném bemutatni, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban kiválasztottak vagyunk. Ki az, akit ez a gondolat ne villanyozna fel, hogy te kiválasztott vagy? Hát mindenhonnan az folyik felénk, hogy te különleges vagy. Aztán amikor megveszed azt a cipőt, amire azt mondják, hogy ettől különleges leszel, egy idő után találkozol majd olyannal, akinek ugyanolyan cipője van. Mégse ez az út. Megveszed a pólót, ami nagyon különleges és egyedi, és aztán másnak is lesz olyan pólója. Megveszed a parfümöt, amitől csak neked lesz olyan finom illatod, hogy megfordulnak utánad a férfiak, és kiderül, hogy másnak is van ilyen parfümje. Elmész X kurzusra, ahol elmondják, hogy hogyan lesz sikeres és jól befutott, és kiderül, hogy nem csak te vagy azon a kurzuson, tehát másnak is van esélye, hogy különleges, kiválasztott és sikeres legyen. És lépten nyomon ezzel szembesülünk, hogy valahogy megpróbálunk kiemelkedni, kiválasztottá válni, és kiderül, hogy nem vagyunk egyedül. Hát ez úgy néz ki, hogy különböző társaságok, csoportok, kurzusok, klubok, elgondolások fogják azt mondani, hogy ha hozzánk csatlakozol, ha bennünk bízol, ha hozzánk fizeted be a tagdíjat, akkor kiválasztott leszel. És azt mondja az egyik társaság, hogy nézd, nekünk a különlegességünk a fekete kanál. Fekete kanállal az égvilágon senki nem választ ki. De hogyha hozzánk jössz, akkor garantáltan kiválasztott leszel. És nézd csak, ezek közé az emberek közé fogsz tartozni. Mennyire fantasztikus, nézd meg! Milyen különleges emberek vannak itt. És mérik a fekete kanállal az embereket. Aztán egy másik csoport azt mondja, hogy hát az semmi, a fekete kanál se rossz, de hát mégiscsak műanyagból van, mi villával adjuk meg neked, amire igazán szükséged van. Sokkal kevesebben vagyunk. Hát nézd meg, egy villa mit tud kimérni a sokasságból. Na de hogyha hozzánk jössz, garantáltan a kiválasztottak közé fogsz tartozni. Nagyon kevesen vagyunk, de annál többet tudunk adni. Nem a mennyiségre megyünk, hanem a minőségre. Mi vagyunk a villások. És aztán jön valaki, aki azt mondja, hogy nem rossz a fekete kanál. A villa már egész közel van az optimálishoz, hanem mi vagyunk a nagy kanalasok. Akik tölcsérrel mérjük a kiválókat. Aki hozzánk bekerül, az a kiválasztott. Mert mi összegyűjtjük őket, és becsatornázzuk a legjobb helyre. Mint ahogy a tölcsér pontosan oda vezeti az embereket, ahova menniük kell. Kiválasztott akarsz lenni? Gyere hozzánk, nézd meg! És láthatóan ez sem vezet teljes sikerre. És mit mond ezzel szemben az Úr? Azt mondja, hogy ő benne kiválasztott minket magának. A világ teremtésétől fogva. Mit szimbolizál ez a doboz az IKEA-n kívül? Sokszínűséget. Egyforma kis gyöngyök vannak benne. Rendkívül sokszínűek, de mindegyik egyforma. Valamiben mindegyik különbözik, mert a színük más. De egyébként ugyanolyan gyöngyök. Senki nem szeret a sok közé tartozni. Senki nem szeret tömeg lenni, igaz? Mindannyian vágyakozunk arra, hogy egyediek, különlegesek és becsesek legyünk. És amikor megunjuk a fekete kanalosoknak a megoldását, meg a villásoknak a megoldását, meg a nagykanalas tölcséreseknek a megoldását, akkor egyszer csak eljön hozzánk az Úr, és azt mondja, hogy tudod, én a világ teremtése előtt kiválasztottalak magamnak. A kezemmel fogtalak meg, ilyen kis fekete gyöngy voltál. Nem kanállal, nem villával nyúlok hozzád, hanem a kezembe zárlak. És elrejtelek azok közé, akik az igazi kiválasztottak. De ez a kiválasztás, ez kizárólag Krisztusban működik. És jönnek egyre többen. Úgy tűnik, hogy nem vagyunk valami sokan. De jönnek folyamatosan. Mindenki átmegy az Úr kezén, mindenkit egyenként a saját kezemelegével választ ki az Úr. És mindannyian Krisztusban válunk kiválasztottakká. Nem azért, mert úgy hívnak, ahogy. Hanem mert Isten elrejt Krisztusban. És a világ végén minden más le fog süllyedni. A világ végén eltűnnek a fekete kanalasok, eltűnnek a villások, eltűnnek a nagy kanalas tölcséresek, és maradnak azok, akiket Krisztusban Isten kiválasztott. Akik az ő szemében becsesek, egyediek és drágák. Van olyan, amikor Isten megragad valakit. A kezébe fog embereket, és azt mondja, hogy gyertek hozzám. Gyertek hozzám, én szeretnélek Krisztus testébe beépíteni titeket. És egy ideig a kereszténység nagyon vonzó, mert ilyeneket mondtunk, hogy kiválasztott vagy, becses és drága. De amikor már arról van szó, hogy de a kiválasztottság az ő benne érvényes, a Krisztus testén belül, mert nem adatott ez alatt az ég alatt más név az embereknek, amely által üdvözülhetnének. A gyülekezeten kívül nincsen kereszténység. És van, akinek ez nem tetszik. És azt fogja mondani, hogy köszi, ez nekem nem kell. Itt volt már Isten tenyerén, és amikor Isten be akarja tenni, akkor kiugrik. Hát ezek az emberek nem attól kiválasztottak, hogy Isten egyszer a kezébe fogta őket. Hanem attól, hogy Isten beépíthette őket a Krisztus testébe. Ez világos? Érthető? Gyönyörű, igaz? Na, menjünk tovább. Azt mondja Pál, hogy Isten a fiaivá fogadott bennünket. Ő benne. Ott. A fiúság azt jelenti, hogy árvákból valakinek a fiai és lányai lettünk. Hogy szolgai jogok helyett fiúi jogokat kaptunk. Az 1850-es években New Yorkban egy szörnyű helyzet ütötte fel a fejét. Rengeteg bevándorló érkezett New Yorkba, Amerikába, rengetegen New Yorkba. Sokan úgy jártak, mint amit ma láthatunk a migránsok, menekültek között, hogy különböző hajókon próbálták elérni az ígéret földjét, és aztán nem értek partot. Sokan éppen, hogy partot értek, de annyira legyengültek, hogy meghaltak. Így felütötte az a helyzet a fejét, hogy rengeteg árva lett hirtelen New Yorkban az 50-es években. Az 1850-es években. Egy idő után 30 ezerre növekedett azoknak az árva gyerekeknek a száma, akik megérkeztek Amerikába, az ígéret földjére, de aztán kénytelenek voltak utcagyerekként élni, mert nem volt olyan, aki befogadta volna őket. Hát ezeknek a gyerekeknek az élete nem volt valami rózsás. Utcagyerekként éltek, a fiúk, mivel erősebbek voltak, ezért összefogdosták a patkányokat, valahogy megsütötték őket, megették őket. A lányok, mivel ilyenre nem voltak képesek, meg hajlandók, ezért nagyon hamar prostituáltnak kellett állniuk, gyerekkoruktól kezdve, és így próbáltak meg valahogy küzdeni az éhenhalás ellen. És ezt a New Yorki lelkipásztor nem bírta tovább nézni, és kigondolt egy megoldást erre, amit úgy neveztek el, hogy az árvák vonata. Bérelt egy rendkívül hosszú vonatszerelvényt, összegyűjtötte a New Yorki utcagyerekeket, föltette őket erre a vonatra, és előtte sürgönyzött a nyugati államokba, hogy jönni fog egy vonat, ekkor és ekkor, rengeteg gyerekkel rajta. Ezen és ezen az állomáson fog megállni, és aki eljön oda, az befogadhat egy árva gyereket. 1850-től 1929-ig működött az árvák vonata, és járt New York és a nyugati államok között, és közel 100 ezer gyerek lehet így otthonra. Közel 100 ezer gyerek, akit valaki ilyen módon befogadott. Na hát ez a kép rendkívül jól illusztrálja azt, hogy mit tett velünk az Úr Krisztusban. Krisztus nélkül ilyen nyomorult utcagyerekek vagyunk. Olyanok, akik összefogdossuk a patkányokat, és megpróbálunk valahogy érvényesülni, túlélni ezen a világon, de hát azért érzékeljük, hogy nem az igazi. Meg az se annyira buli, hogy prostituáltnak kell állni. Ezek között, az árvák között volt egy kisfiú, aki amikor leszállt az egyik állomáson, akkor elé állt egy jól öltözött fiatalember, és azt mondta, hogy gyere, megyünk haza. És aztán egy különleges szerkezetre mutatott, amilyet még a kisfiú addig nem látott, de egyébként nem sokan láthattak ilyet, mert ez egy automobil volt. És az automobilnak a tulajdonossát úgy hívták, hogy Henry Ford. És ez a Henry Ford az, ugye, aki a Ford T-modellt megálmodta, és üzembe helyezte. És ez a kisfiú nem tudhatta, hogy amikor felszáll az árvák vonatára, akkor hol fog kikötni. Nem tudhatta, hogy egyik pillanatban még patkányt süt New Yorki utcagyerekként, és a következő pillanatban már Henry Fordnak a befogadott saját fia lesz. Ezt tette velünk az Úr. Szeretném, hogy ezek az igazságok nagyon mélyre menjenek a szívünkbe. Az élő Istennek a fia vagy. Nem arra hívott el, hogy valahogy eltengesd itt az életedet, hanem tudd, hogy micsoda gazdagság van abban a házban, ahova ő befogad. Aztán azt mondja Pál, hogy megajándékozott minket kegyelemmel. A kegyelem az egy felszabadító ítélet a jogos büntetés alól. Tudom, hogy ezt tudjátok, de jó, ez nagyon nagyon tudatosítani. Hogy egyébként jogos ítélettel jönne felénk az Úr. Jogos lenne az ítélete, azt mondja, hogy a te büntetésed örök halál. Mert mindannyian megsértjük őt a bűneinkkel, akár egyel is, de az egész életünk minden bűnével. És ő azt mondja, hogy nem, a te helyed nem a pokolban van, hanem mellettem a királyságban. Mert a fiam már fogadtalak téged. Aztán azt mondja, hogy megváltott bennünket, vagyis megbocsátotta a bűneinket. Hát ugye erről a nyári táborban beszéltünk tavaly nyáron, hogy ez azt jelenti, hogy nincsen többé adósságod. Nem kell törleszteni az Úrnak. Úgyhogy amikor felmerül benned egy helyzetben, amikor újra bűnbe fogsz esni, hogy ezt nem hiszem el, én ezzel a bűnömmel olyan régóta küzdök, és nem tudok belőle megváltozni. Hát akkor egyrészt gondolj arra, hogy ilyen nincs. Istenben minden bűnből van szabadulás. Nincsen olyan, hogy ne tudnál megváltozni. De még ha újra és újra elbuksz is valamiben, nincsen olyan, hogy azt mondaná az Úr, hogy figyelj, betelt a pohár, elegem volt belőled. Mert Krisztusban minden bűnünket megbocsátotta. Amit a múltban követtél el, amit most követsz el ezekben a napokban, és amit a jövőben el fogsz követni. De normális ember, aki szeret, azt nem bántja meg újra és újra ugyanazzal a bűnnel. Tehát ez nem kibúvó, hanem alázatra kényszerítő igazság. Nincs többé adósságod, amit törlesztened kellene. Aztán az ötödik igazság. Azt gondolom, hogy ez a levélnek a gerince, illetve ennek a felolvasott résznek a gerince. Azt mondja Pál, hogy mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Az egész gondolatmenetnek a gerince az az, hogy Krisztusban, miután megajándékoz a különböző áldásokkal bennünket, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk mi, és milyen az a világ, ami körülvesz bennünket, ezt követően Isten feltárja előttünk azt a titkot, hogy hogyan gondolkodik ő erről a világról. És azt mondja, hogy megkezdődött Krisztusban a világ helyreállítása. A menny és a föld királysága, ami kezdetben egy volt, az ember bűnesetével szédületes gyorsasággal elkezdett eltávolodni egymástól. És Krisztusban ezt az antigravitációs erőt szünteti meg Isten, és elkezdi közelíteni egymáshoz a két világot. És azt mondja, hogy egyszer ennek a világnak, amit mi itt látunk, vége lesz. Vége lesz. Mert Isten véget vet neki. És eljön az újjáteremtett új világ, aminek Isten az Ura, egyszer s mindenkorra. Ahogy mindig ő az, csak egy kicsit megengedte, hogy kizökkenjen az ember szabad akarata miatt ez a világ. Azt gondolom, hogy ha valamit nagyon fontosnak kell tartanunk és komolyan vennünk, akkor ez az. Hogy tudjuk, hogy egy olyan bolygón élünk, ami pörög velünk együtt ezerrel, és azt gondoljuk, hogy ez minden, ami mindenünk. Hogy ebben érezzük otthon magunkat. De ez nem a minden. A minden az lesz, amit Isten készít nekünk. Hogy Isten újra egyesíti a mennyet és a földet. Ez a folyamat elindult, és Krisztusban a végéhez is fog érni. És megérkezünk egy újjáteremtett, tökéletes világba. Hogyha valamit fontos tudni, amikor kérdez majd a kollégát, hogy te miért viselkedsz így, akkor ez az alapja mindennek, hogy tudom, hogy nincs itt maradandó városom. Tudom, hogy ez a föld nem a végső hazám. És mit jelent ez? Ez priorizálja a dolgokat. Amit nagyon fontosnak tartanak mások, az nem lesz annyira fontos. Átrendeződik az értékrend és a fontossági sorrend. Aztán hatodik pont. Örököseivé tett bennünket. Ez már olyan nagyszerű igazság, hogy szerintem ezt már nem tudjuk felmérni. Mit jelent az élő Isten örökösének lenni? Mert sok pénzt el tudunk képzelni, nagy gazdagságot is el tudunk képzelni, de azt, ami Istennél van, azt nem tudjuk elképzelni. És azt mondja Isten, hogy te vagy az örökösöm. Az, ami az enyém, egy pillanaton belül a tied lesz, onnantól kezdve, hogy átléped a mennykapuját. Sőt. Na és ez tudja átrendezni az egész gondolkodásodat. Hogy már most örökös vagy. Hogy ezek a mondatok mindegyik múlt időben van. Kiválasztott bennünket, megváltott minket, megajándékozott kegyelemmel, megbocsátotta a bűneinket, megismertette a titkát, és örököseivé tett bennünket. Ez egy lezárult esemény. Ezt mi csak elfogadni tudjuk. Úgyhogy, szegénynek érzed magad? Lehet, hogy így van. Lehet, hogy így van. Mert azt mondja az Úr, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. De azt akarja, hogy ezekre az igazságokra építsd az életedet. Hogy az élő Istennek az örököse vagy. Ez a világ egyszer elmúlik, mert Isten egyesíti, és te pedig olyan gazdag leszel, nem csak pénzben, mindenestől az egész személyiséged, amit el sem tudsz képzelni. És végül, eljegyzett az ő pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Hát ezt írtam oda, hogy és mindez nem csak ígéret, hanem valóság. Valóság. Mert hogy a Szentléleknek a pecsétje van rajtunk, egy zálog, szó szerint, egy zálog, amit Isten elhelyezett mindannyiunkban, hogy amikor majd eljön a mennyasszonyáért, és most figyeljetek arra, amit mondtam, hogy a mennyasszonya az nem te leszel meg én, hanem a gyülekezet. A Krisztus mennyasszonya az a gyülekezet. És bennünket így együtt, a mi közösségünkben eljegyez, és azt mondja, hogy odaadtam nektek a zálogomat. Amikor majd eljövök a mennyasszonyért, azt fogom nézni, kinél van a zálog. És akinél a zálog van, az jöhet velem az öröktől fogva elkészített világba. Ha biztos vagy benne, hogy él benned a Szentlélek, mert ma reggel beszélgettél vele, mert visz egyre mélyebbre az Isten megismerésében, akkor egy picit sem kell aggódnod afelől, hogy van-e helyed a mennyben. Mert ez a számodra és a számunkra valóság. És végül, megpróbálom nagyon gyorsan összefoglalni. Mindezt, amiről most beszéltem, szintén ebben a 14 versben Pál azt írja, hogy Isten nem hirtelen jött ötlettől vezérelve tette, hanem előre elhatározta. Nem kapkodva átgondolatlanul, hanem teljes bölcsességgel és értelemmel vitte ezt véghez. Nem kényszerből tette, mint akinek nem fülik hozzá a foga, hanem örömmel, mert így tetszett neki. Nem másra hallgatva, mert ő mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Ez az Isten igéje. Érzitek, hogy mennyire felemelő? Hát milyen Isten ez az Isten? És egy picit szeretném ezt kihívásként intézni felétek ma. Ez, amiről ma olvastunk, ez az Isten. Ez az az Isten, akiben te hiszel. Az az Isten, akinek a képe a te fejedben és szívedben él. Mert ha bármelyik része nem kompatibilis ezzel, akkor te nem azt a gazdag, mindenható és fantasztikus Istent ismered, mint akiről a Biblia beszél. Mert a mi Istenünk, a Krisztus Istene, az ilyen gazdag. Időnként elvesznek a keresztények abban a kérdésben, hogy mennyire fantasztikus ez a gondolat, hogy megajándékozott bennünket mennyei világának minden lelki áldásával. Minden lelki áldása. De mi lehet ez vajon? Mik lehetnek ezek a lelki áldások? Hát ez a hét. Mert hogy szerves gondolatmenetben fejti fel Pál, hogy mi ez a minden lelki áldás. És végül, Pál a hét lelki igazságból négyhez kötelezettséget is fűz. És azt mondja, hogy kiválasztott minket, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Fiaivá fogadott, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Örököseivé tett bennünket, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Eljegyzett a Szentlélekkel az ő dicsőségének magasztalására. És akkor összefoglalva az egészet. Minden lelki áldással megáldott bennünket. Hét igazság, ami, hogyha beépül az életedbe, sziklaszilárd talajon fogsz állni. És eközül a hét közül négyhez fűződik egy kötelezettség, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek, és, amit háromszor ismétel meg Pál, mert annyira fontos, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyünk. Ez mit jelent? Azt, amit egy mondatban megfogalmaztam itt a végén. Isten vágya az, hogy az ő igazságaira alapozva gondolkodjunk önmagunkról és a világról, és így az életünk minden részlete erőteljes tanúság legyen Isten nagyszerűségéről. Tehát az a lényeg, hogyha te megtanulsz erre a hét igazságra ráállni, és mindig ez jellemzi az életedet, az olyan szilárdságot fog kölcsönözni, hogy azt fogják mondani a kollégáid, rokonaid, barátaid, hogy te mit tudsz, amit én nem. És azt fogod tudni mondani, hogy barátom, az a baj, hogy te ebben a pohárban vagy, de ezek azok, akik üdvözülnek. Hogy te elhittél valakinek, aki azt mondta, hogy kiválasztott vagy, de becsaptak. És el tudod mondani neki, hogy te ki vagy Krisztusban. Hogy a te identitásod miben gyökerezik. Hogy mi Krisztusban vagyunk elrejtve. Hogy bennünket a Szentlélek őriz a hit által az üdvösségre. Mert hogy Isten, ahogy a címben is olvashatjátok, és ezzel fogom befejezni. Krisztusban létrehív egy új népet. Hogy ez a nép egy új társadalmat alkosson itt a Földön, és hogy ez az új társadalom bemutassa, hogy milyen az az ember, akit Krisztusban ő újjáteremtett. Ez olyan nagyon tudományoskodóan hangzik, de jól leírja a fogalmat, hogy az az ember, aki Krisztusban újjászületett, nem homo sapiens többé, hanem egy lényegileg más ember, homo christianus, keresztény. Látszólag ugyanazok vagyunk. Lényegét tekintve, minőségileg teljesen mások. Krisztusi, isteni emberek. És elhívott arra, hogy egy olyan társadalmat alkossunk, ami bemutatja Isten nagyszerűségét ezen a földön, akik az ő dicsőségének magasztalására élnek. Úgyhogy hajrá, tanuljuk ezt a hét lelki igazságot. Ez aztán tényleg nem olyan bonyolult, ha minden nap egyet megtanulsz, egy hét alatt megvan, és sziklaszilárd jellemet fog kölcsönözni, egy új identitást Krisztusban. Amen. Atyánk, dicsérünk téged azért a gazdagságért, amelyen megajándékoztál bennünket a te szeretett fiadban. Úrunk, ez annyira gazdag, olyan mély, hogy még csak éppen megérintette a szívünket, de szeretnénk elmélyülni ezekben. Urunk, szeretnénk tudni azt, hogy a fiaiddá fogadtál bennünket, hogy örököseid lehetünk, hogy megajándékozták kegyelemmel, hogy kiválasztottál minket a világ teremtésétől fogva, hogy megbocsátottad a bűneinket. És Urunk, hogy egy nap eljön az az idő, amikor magadhoz veszel bennünket. Mert él bennünk a te drága szent lelked. Urunk, szeretnénk, hogyha ezek nem csak szavak maradnának, hanem lélek és élet fakadna belőlük, mert a te szavad, Úr Jézus, lélek és élet. És mi nem akarunk máshoz menni, mert örök élet beszéde van nálad. És mi erre a beszédre akarjuk alapozni az életünket, mert ez a világ elmúlik, de a te beszédeid soha nem múlnak el. Urunk, szeretnénk úgy megerősödni ezekben az igazságokban, hogy amikor támad az ördög, akkor mi ezekkel az igazságokkal tudjunk felvérteződni ellene, hogy kicsúszson a lába alól a talaj, mert nem talál rajtunk fogást. Urunk, kérünk, így maradj velünk, és add meg nekünk ezt a kegyelmet. Amen. Álljunk fel, és egy énekben készüljünk.